Kedves hallgatom! Dániel könyve 3. részének 31., 32. és 33. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Nebukadnezár király üzenete az egész birodalmában lakó, különféle nyelvű népekhez és nemzetekhez. Békességetek növekedjék! Jónak látom kihirdetni a jeleket és a csodákat, amelyeket a felséges Isten tett. Mi nagyok az ő jelei, mi hatalmasak csodái. Az ő királysága örök királyság, és uralma megmarad nemzedékről nemzedékre. Dániel könyve 3. rész 31., 32. és 33. vers. Ez Nebukadnezár csodálatos bizonyságtétele, és bemutatja, hogy miként fejlődött a hite. Dániel könyve 3. részének 29. versében egy rendeletének a kiadásáról olvasunk, amiben kifejezte meggyőződését. Itt személyes bizonyság tételéről van szó. Ott rendelkezett, itt döntött. Ott a meggyőződése volt, itt a megtérése áll előttünk. Kronológiai sorrendben ennek a bizonyságtételnek e fejezet végén kellene állnia, mert a feljegyzett élményből fejlődött ki. Nebukadnezár a béke üzenetét küldi birodalma minden népének, nemzetének és nyelvének. Nem a népek közti békéről beszél, ez a béke már megvan, katonai hatalmával megszerezte, és teljhatalmával végrehajtotta. Ehelyett itt a szív békéjéről beszél, amelyet a bűnös ember nyer, amikor megismeri, elfogadja Istent, és békében van vele. Ez az ember visszanyerte nyugalmát, mint ahogy látni fogjuk ebben a fejezetben. Azokról az eseményekről is beszél, amelyeket a felséges Isten tett vele. Bizonyságtétele nagyon személyes jellegű. Isten többé nem csak a három zsidó gyermek istene. Bizonyságot tesz Isten jeleiről, csodáiról és uralkodásáról is. Elismeri és elfogadja, hogy Isten uralma, Isten királysága az övé fölött áll. Az a békesség, amiről Nebukadnezár beszél, csak akkor töltheti be az emberi szívet, amikor megismeri Istent. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Római levél 5. rész 1. vers. Ez az a békesség, amely a kereszten kihult vér által lehet a miénk. Ez a békesség töltheti be a bűnös szívét, aki már megszabadult a büntetéstől, amelyet Krisztus lefizetett, Isten most már mellette áll. A Bibliában levő minden baj és gyötrelem és a bajba jutott szívek mögött a bűn kérdése áll. Az élet nincs rendben. Minden fiatal ezt mondja. Nem vagyok békében saját magammal. Nincs békességem a szüleimmel. Nem vagyok békében a tanáraimmal. Nem vagyok békében senkivel. Alapjában véve az embernek meg kell békülnie Istennel. Amikor béke van az emberi szívben, akkor megbékülünk a körülöttünk levőkkel is, de addig nem ismerjük a békét. Biztos vagyok benne, hogy a ma abnormalitásnak és elmebetegségnek nevezett jelenségek nagy része gyógyítható, ha a nyomorúságban levő embereket az evangéliumhoz és Isten megismeréséhez segítjük. Ostobaságnak tartottam, hogy a vietnami háború után a visszatérő katonáknak kórházakat állítottak fel a Fülöp-szigeteken. Ott megvizsgálták, és pszichológiai teszteknek vetették alá őket. Pedig ugrándozva szálltak le a repülőgépekről, és igyekeztek telefonon hívni a feleségüket, édesanyjukat és más kedves rokonaikat. Közülük sokan bizonyságot tettek arról, hogy Isten velük volt. Megtanultak imádkozni, és Krisztus nem hagyta el őket. Nem volt szükségük pszichológiai kezelésre. A világon mindent oktatnak az iskolákban és az egyetemeken, kivéve Isten igéjét. Pedig Isten igéje hoz békét az emberi szívnek. Ez volt Nebukadnezár problémája, de megbékült Istennel, és Isten is megbékült vele. Ma Isten már megbékült veled, arra vár, hogy te is békülj meg vele. Amikor ezt a kérdést rendezed, nem kell sok időt töltened a pszichiáter szobájában. Ehelyett sugárzó életű keresztyénné válsz. Nebukadnezár elmebetegségének első szimptomáját a negyedik rész első versében figyelhetjük meg. Én, Nebukadnezár, békében éltem házamban, boldog voltam palotámban. Dániel könyve, negyedik rész, első vers. Az egyes szám első személyben beszél háromszor is egymás után, csak egyetlen egy versben. Körülbelül háromszor fordul elő ez minden egyes versben, az első verstől a hetedik versig. Nebukadnezár esetét úgy nevezem, hogy perpendikuláris önimádat. Jobbnak is volt ilyen problémája. De egyszer álmot láttam, amely megrettentett engem, és azok az álomképek, amelyeket a fekhelyemen láttam, megrémítettek. Dániel könyve, negyedik rész, második vers. Megint önmagáról és saját gondolatairól beszél. Megparancsoltam azért, hogy vezessék elém a babiloni bölcseket mind, és azok magyarázzák meg nekem az álmot. Amikor eljöttek a mágusok, a varázslók, a csillagjósok és a csillagászok, elmondtam nekik az álmomat, de ők nem tudták nekem megmagyarázni. Végül megjelent előttem Dániel, akinek a neve az én Istenem neve után Baltazár, akiben szent, isteni lélek van, és elmondtam neki az álmomat. Baltazár, te nagy mágus! Tudom, hogy szent, isteni lélek van benned, és nincs olyan titok, amit ne tudnál megfejteni. Magyarázd meg azt a látomást, amelyet álmomban láttam. Dániel könyve, negyedik rész, harmadik verstől a hatodik versig. Megint a bölcseket hívatta, akik nem tudták megfejteni az álmot. Isten adta neki az álmokat, és Isten adhatta meg a magyarázatukat is. Végül behívták Dánielt. Nebukadnezár megtudta, hogy Dániel lélekkel teljes férfi volt, és hogy neki Isten adta meg a magyarázatokat. Nebukadnezár elmondja a kapott látomást, és megint bőbeszédűen foglalkozik saját személyével. Azt hiszem, a király családja eltitkolta a király gyenge elméjűségét. Nem sokat beszéltek róla, de a hozzá legközelebb állók fölismerték rajta. Úgy vélem, hogy a mai pszichiáterek hisztériának neveznék betegségét. A hisztéria igen túlfűtött érzelemmel együtt járó szellemi betegség. Ez inkább pszichózis, és nem nyilvánvaló elmebaj nála. Más szóval, Nebukadnezár nem azért volt beteg, mert csecsemő korában fejreejtették. Nála ez albajárásban, emlékezetvesztésben mutatkozott be, tehát örökletesnek lehetett tekinteni. Egy történész mondja el, hogy számos nagy uralkodó szenvedett az értelmi bizonytalanság bizonyos formáiban. Antiochus Epiphanes, a francia hatodik Károly, a dán hetedik Krisztián, az angol harmadik György, Bajor Ottó, Nagy Sándor alkoholista volt. Julius Cézár és Napóleon. Ez jelen volt a spanyol királyi családban, az orosz uralkodóházban, a cárok között, és az angol családi vonalban is. Az angol hatodik Henrik igazi őrült volt, és hisztériához hasonló elmebetegségben szenvedett. Hitlernek is megvolt ez a problémája. Itt pedig az aranyfej, Nebukadnezár álomkóros és eszelős volt. Nem értelmének teljes tisztaságával uralkodott. Hiányzott az egyik kereke. Mindezt szélsőséges kedély állapota mutatja, bármilyen hangulatban kész volt azonnal átcsapni egészen a legnagyobb szélsőségig. A fejezet kulcsát a 14. versben találhatjuk meg, és ennél a pontnál fontos rá hivatkoznunk. Az angyalok határozata ez a rendelet, a szentek parancsa ez a végzés. Hadd tudják meg az élők, hogy a felséges uralkodik az emberek királysága fölött, annak adja, akinek akarja, és a legalacsonyabb sorsú embert is trónra emelheti. Isten azt mondja, hogy a világ trónjaira a legalacsonyabb sorsúakat helyezi. Más szóval, Isten olyan uralkodókat helyez fölénk, amilyeneket megérdemlünk és akarunk. Sok eszelős uralkodó volt már a trónon, akiknek hiányzott az egyik kerekük. Isten azt mondja, hogy a legalantasabbakat helyezi a királyságok élére. Nebukadnezár óta a történelem 2500 éve bizonyítja egy nyilatkozat igazságát. A látomás, amelyet fekvőhelyemen láttam, ez volt. Láttam egy fát a föld közepén, amely igen magas volt. A fa nőtt és erősödött, olyan magas lett, hogy az égig ért, és még a föld széléről is látható volt. Szép lombja volt, és sok gyümölcse, táplálékot nyújtott mindenkinek. Alatta mezei vadak tanyáztak, ágain égi madarak fészkeltek, róla táplálkozott minden élőlény. Majd láttam fekvőhelyemen látomásban egy szent angyalt leszállni a mennyből. Hangos szóval így kiáltott: vágjátok ki ezt a fát, és vagdaljátok le ágait, tépjétek le leveleit, és szórjátok szét gyümölcseit. Meneküljenek alóla a vadak, és ágairól a madarak. De a tövét gyökerestül hagyjátok a földben, vas és részbilincsben a mező füve között. Hadd áztassa az ég harmatja, és egye a föld füvét, mint az állatok. Boruljon el emberi elméje, állati értelem maradjon csak benne, hét időszak teljék el így fölötte. Dániel könyve, 4. rész, 7. verstől a 13. versig. Ezek a versek tartalmazzák Nebukadnezár álmának a lényegét, amely az egész földet betöltő, égig érő fa köré összpontosul. A fa nyilvánvalóan örökzöld lehetett, mert levelei üdék voltak. Gyümölcsfa volt, és mindenki evett a gyümölcséből. A vadállatok meghúzódtak az árnyékában, és madarak fészkeltek az ágain. A Szentírásban a fának számos jelentése lehet. Bemutathatja az embert, olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Első Zsoltár, 3. vers. Jeremiás könyve, 17. rész, 8. vers. Ézsaiás könyve, 56. rész, 3. vers. A fa bemutathat egy nemzetet is. Ezékiel könyve, 31. rész, 3. verstől a 14. versig. Máté evangéliuma, 24. rész, 32. és 33. vers. Máté evangéliuma 13. részének 31. és 32. versében a mustármag a mai kereszténységet képviseli. Az olajfa bemutatja mind Izraelt, mind a pogányokat. Római levél 11. rész 16. verstől a 24. versig. Itt a fa elsődlegesen Nebukadnezár és Babilon királyságának a bemutatója. A király és birodalma elválaszthatatlan egymástól. Az angyalok és a szentek Isten teremtett világának intelligens lényei. A szentek intézik e világ ügyeit. Dániel könyve nagyon világossá teszi, hogy Istennek vannak intelligens lényei, akik felügyelnek e világegyetemre és a mi világunkra, amelyben élünk. Istennek vannak adminisztrátorai, akik intelligens teremtmények. Ezzel szemben áll a sátán és ullajtárjai, akik bizonyos népek fölött gyakorolják hatalmukat. Erről még többet olvashatunk Dániel könyvében. Az angyalok mindent látnak, mindent hallanak, és mindent elmondanak. Ma sok hívő azt gondolja, hogy titokban élhet, és elkerülheti Isten tekintetét. Beszélünk arról, hogy élvezni akarjuk a magánéletünket, de ha tudni akarod az igazságot, akkor meg kell mondanom, hogy nincs magánéletünk. A 139. Zsoltár 7. versétől a 12. verséig arról beszél, hogy nem menekülhetünk el Isten elől, akárhova bújnánk is. A földön eltitkolt bűn nyílt botrány a mennyeiek előtt. Intelligens teremtményei mindent tudnak rólad, és ha keresztény vagy, jól teszed, az életedben meghúzódó titkos bűnnel Istenhez sietsz, és elrendezed bűneidet. A fát kivágták, majd a törzsét vas és részbilincsbe tették annak jelzésére, hogy ismét kihajt, és 7 éven belül felnövekszik. Az uralkodó, vagyis a fa szíve állativá változott. Állati lett az értelme, és füvet evett. Az angyalok határozata ez a rendelet, a szentek parancsa ez a végzés. Hadd tudják meg az élők, hogy a felséges uralkodik az emberek királysága fölött, annak adja, akinek akarja, és a legalacsonyabb sorsú embert is trónra emelheti. Dániel könyve, 4. rész, 14. vers. 3-at kell megtanulnunk Nebukadnezár álmából. Első, a felséges uralkodik az emberek királysága fölött. Ha azt gondolod, hogy Isten félrevonult a világegyetemtől, akkor tévedsz. Az univerzumot nem hagyta magára. Emerson tévedett, amikor így szólt. A tárgyak ültek a nyeregbe, és azok irányítják az emberiséget. Történetesen valaki más van a nyeregben, és ő uralja ezt a földet. A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában így rémíti meg őket. Én kentem föl királyomat szent hegyemen, a Sionon. 2. Zsoltár, 4., 5. és 6. vers. Isten mondja, hogy neki célja van ezzel a világgal. Megengedi, hogy a sátán is véghez vigyen egy aljas tervet egy nagyon határozott célból. Isten bemutat valamit teremtett lényeinek világában. Számos ostobának tűnő dolgot mondanak a sátánról, ami teljesen ellentétes a Szentírással. A nemzetek föltámadnak és elbuknak, hogy megtanítsák az emberekkel, hogy Isten uralkodik, és az ő kezében vannak-e világ királyságai. Ha azt gondolod, hogy valamelyik nemzet az ő kedvence, akkor nagyon tévedsz. Azt hiszem, minden nép oda került az árverési listára. Minden nép ítélet alatt van. Népünk élete bizonyítja, hogy megértünk Isten ítéletére. Ő uralkodik az emberek birodalmán. Annak adja, akinek akarja. Valószínűleg azt gondoltad, hogy a pártok helyezik az embereket a hatalom székébe. Ők is azt gondolják, hogy így történik. De Isten váltja le ezeket a királyságokat az ő akarata szerint. Erre a gondolatra talán egyesek kidüllesztik a mellüket, és ezt mondják. Én ezt a tisztséget Isten akaratából töltöm be. A múltban sok király ebben az ostoba elképzelésben volt, hogy ők Isten helyett uralkodnak. Egy szavukat se hidd el. Isten adott nekik hatalmat. Figyeld meg, mit mond Pál a Római Levél 13. részének első versében. Nincs hatalom mástól, mint Istentől. Isten miért engedi meg, hogy bizonyos hatalmak uralomra jussanak a földön? Mert ő annak adja, akinek akarja. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem, add, hogy elismerjem felségedet és hatalmadat minden uralkodó fölött, és engedelmeskedjem neked elsősorban, és alkalmazkodjam hazám törvényeihez, a te dicsőségedre. Ámen.